Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Isten hozott benneteket. Egyre jobban meg vagyok győződve, hogy Isten szereti a krokodilokat. Elsősorban a magamra gondolok, akkor is ezt tudom, de délután láthattátok a Váci börtönből itt lévőket, és egyre jobban hiszek benne, és értem, amit János mond. Még ezen a mai estén lesz közöttünk, fogadjátok szeretettel az ő szolgálatát, utána elbúcsúzunk egymástól, legyetek itt lélekben, épüljetek, át is adom a szót.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Drága Úrunk, itt vagyunk ebben a sátorban, sátor mellett. Leginkább azt tudjuk, hogy a te szeretetedben és jelenlétedben, mert szerintem egyikünk se lenne itt, Urunk, hogyha te nem teremtettél volna meg, és nem vonzanál minket a te lényeddel, szavaddal. Ó, Urunk, segíts nekünk, hogy ne ítéletre, ne fölöslegesen legyünk itt egy alkalmat kipipálva, hanem érezzük és lássuk, hogy te jó vagy, hogy te velünk vagy, hogy te letelepedsz hozzánk a földre, és nem csak a földre, hanem a pokolig alászálsz, pokoli mélységekig, ahogy én is hallottam több testvéremtől ezekben a napokban, hogy milyen mélységeket élnek meg és járnak meg, és egyikünk sincs bebiztosítva arról, hogy időnként nem él át nagy szorongattatást, nyomorúságot, ahonnan talán már kiáltani sem tud, nyűszíteni sem tud, de te ránk találhatsz, ránk találsz. Urunk, kérünk, te legyél az út mifelénk a mennyből, te legyél az élet, az igazság. Szólj úgy, hogy feltámadjanak a halottak, hogy megelevenedjünk, hogy megismerjük a te szent nevedet, és akik már megismertük, azok megújuljunk, ne lötyögjünk, ne valami termálvízbe képzeljük el a mi életünket, hogy ott lötykölődünk és elvagyunk, hanem tudjunk téged követni ebben a világban, egy megkötözött, elvetemült nemzedék körében, hogy ragyogjunk, mint a csillagok. Urunk, szeretünk téged, mert te előbb szerettél minket, és benne vagyunk, hála Istennek, benne vagyunk a te szerelmedben és szeretetedben. Amen. Reggelinél valaki megkérdezte, hát akkor mi lesz a krokodilokkal, és hogy lesz ez az egész ügy, ez az egész téma? Már valaki a táboron átfutó gyíkokat is kis krokóknak látta, vagy nézte. És aztán valóban, ahogy Tamás mondja, nem akarok ezzel senkit sem megbántani, megsérteni, hiszen én is a csapatban tudom magamat. Itt ez a színpad egy krokodil farmá változott délután, hiszen itt voltak olyan testvéreink, akik egyik-másik nem mondták ki, de én tudom, hogy gyilkosok is. Mások talán lélekgyilkosok, mint hogy én vagy te, vagy bármelyikünk. Egyikünk se jobb, és egyikünknek sincsen semmilyen alapja a büszkeségre vagy lenézésre, amikor látjuk a Váci fegyház és börtönből kijötteket. Az Magyarországon az egyik legdurvább és legkeményebb hely, hiszen valóban nagyon sok gyilkos és súlyos bűncselekményt elkövető van közöttük. Fegyház és börtön is, körülbelül 800-an vannak, és az elmúlt években lelki-szellemi ébredést élnek át, annyira, oly annyira, hogy kifolyik az élő víz a börtönből. Olyan mondatokat hallottunk itt, hogy azt mondja az atyánk fia, mert többen voltak olyanok, akik már a börtönből is szabadultak, és 5-10-15 éve élnek már kinti szabad életet is, de az Úrban is szabad életet, hogy követem, meg követni akarom azt a Jézust, azt az Istent, akit a börtönben ismertem meg. Fantasztikus. Az Ezékiel 47 is eszünkbe juthat, amikor Isten egy látást ad a prófétának, egy zárt templomról, egy olyan vallásos helyről, amit nagyon sokan nem érnek el, és nagyon sokan nem mennek templomba, és nem olvasnak igét, és nem imádkoznak, és nem is nagyon keresik Istent, mert nem is ismerik őt. Érzik a hiányt, az űrt az életükbe, de így, hogy ők menjenek egy evangelizációra, meg Istent keressék, ezt nagyon sokan nem teszik, és nem csinálják meg. Ezért Isten gondoskodik arról, hogy elérje őket, az ő országának a valósága, azokat, akik maguktól nem tudnak jönni. Ezért a prófétai látásban a küszöb alól kifolyik a víz a világba. Hozzád a te lelkedig, a te szívedig, talán ezen az estén is, és sokszor máskor is, amíg tart a kegyelem ideje, és befolyt az a víz, az az élő víz a Váci fegyházba, és ott, testvéreim, ott a Váci fegyházban tért meg a börtönparancsnok is, aki itt volt, és aki elkezdte a délutáni szolgálatot. És aztán mondtam utána a missziói sátorban neki, a Vatai Gyulának, hogy ugye, Gyula, hogy ez nem csak úgy megy, hogy te irányítasz, hát azért képzeld el, 800 fős intézetet, kemény intézetet irányít, kemény kötésű ember, hanem mondtam neki, hogy ugye te is ilyenkor megújulsz, és te is épülsz a rabokban, a fogvatartókban élő, munkálkodó, cselekvő, megszólaló Isten által. És azt mondta, hogy nagyon, nagyon. És nem hiszem, hogy megharagszik, hogyha ezt elmondom. Azt mondja, neki is most egy nehéz ideje volt. Az elmúlt hetet például ilyen fém melléjben töltötte, nagyon súlyos akciókban volt benne, kiszikkadnak, kifáradnak, a legerősebbek, a legkülönbek is. Pedig ő ott megtért a Váci Fegyház munkatársi biblióóráján. De akik itt voltak délután, úgy érzem, hogy el kell mondani azt, hogy azért nem ennyire szép, ahogy ezt láttuk. És testvéreim, nem ennyire szép a mi életünk, mint a Firesz, meg a Szikra, Sátor, meg a dicsőítések és a többi, mert jönnek az ügyek, jönnek a dolgok. És ott is, amit ők most nem hangsúlyoztak, mert ők azért jöttek el, hogy elmondják, hogy rab voltam, a szabad vagyok, vagy belülről voltam rab, és Jézus megszabadított, átéltem a váltságot, átéltem a bűnbocsánatot, és itt vagyok, halleluja, ihaj, csuhaj, ti is térjetek meg. Ez nagyon jó, ez jól hangzik, de az élet, a valóság sokszor nagyon érdes, és nagyon drasztikus, és ott bent a börtönben is. És én is néhányszor ott jártam bent, és úgy gondolom, hogy el kell ebből mondani egy-két motívumot, amit ott láttam azon a krokodilfarmon, amikor együtt voltunk egy szombat délelőtt 60 férfi bibliaórán, és ezek a férfi rabok fél órán keresztül imádkoztak. Aztán fél órán keresztül énekeltek, dicsőítették az Istent, és ők maguk állnak föl és szólalnak meg, ahogy itt is hallottuk. Ez nem egy szereplés volt. Bent a börtönben ők evangelizálják egymást, a Csuka Tamásné Margit református lelkésznő, akit Isten tényleg rendkívüli módon használ közöttük, azt mondja, hát annál csodálatosabb látvány nincs, amikor lenéz a börtön udvarba, és folyik az evangelizáció. És hirdetik egymásnak Isten országát. És itt is volt testvér,
báty és öcs, akik valamikor együtt törtek be, és vétkeztek, és bűnöztek, és a srác, az öcs vitte most Jézushoz az ő bátyját. Csodálatos dolog ez. De az is megtörténik, az ottani szolgálatunk után beültünk egy irodába, a lelkésznő néhány fogvatartott, hitre jutott fogvatartott, a Lajos is, akiről majd mindjárt mondok néhány mondatot, és arról volt szó, hogy az újjászületett János, egy cigány fiú, a cellában átéli a támadásokat. Például olyan támadás, hogy kiosztják az ebédet, és a nem hívő celletársak belevizelnek a levesébe. Hogy na egyél. Hát ha te hívő vagy, akkor te szeretsz minket, és akkor te így is szeretsz minket. És az volt a téma ott, hogy most a Kereszt János maradjon ebben a cellában, vagy a Margit segítségével valami hívő cellába tegyék át. És akkor ők döntötték el a fogvatartók, hogy nem, hát Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy legyetek só, legyetek világosság. Ezt azért is mondom, mert vannak, akik azt mondják, hogy hát aki el van ítélve 5, meg 10, meg 20 évre, hát annak van ideje. Bibliaórára járni, Isten tisztelt, neki ott könnyű. Hát semmi nem könnyű. Testvérek, árral szemben kell úszni, bárhol vagy. Lehet, hogy a saját társad mondja, ahogy olvastuk Jobb könyvébe, hogy átkozz meg az Istent és hajd meg, hagyd abba, mi értelme van ennek, mit erőlködsz, Józsi? Mit erőlködsz? Nem megy ez a dolog. És én is ezt szeretettel és őszintén elmondom ezen az estén, hogy nem lennék itt, annak ellenére, hogy mostanában ünnepeltem tavaly decemberben 30. születésnapomat lelki-szellemi szempontból, újjászülethettem Isten kegyelméből, de sok harc volt, sok küzdelem volt, vannak hívő bűnök, vannak hívő hülyeségek, butaságok, vannak elementáris kísértések. Vannak elsodortatások, amikor szinte nem kapsz levegőt, nem tudsz tájékozódni. Vagy hogy ma olvastam egy, nagyon izgat még a könyv, nem értem a végére, egy francia szerzetes, aki évtizedeken keresztül világhírű sanzon énekes volt. Jézust énekelte, Jézusról énekelt. A párizsi olimpia színpadán is volt 3 koncertje, 40 országban járt, és valóban hihetetlenül finoman, érzékenyen, és Jézust hirdette, és közben szép lassan alkoholistává vált. Düválnak hívják, és Sije Jenőtől tudom, Sije Jenő nevét bizonyára ismeritek, ő volt az egyik, az első között, akik a 60-as évek végén elkezdték Magyarországon a gitáros keresztény zenélést, hogy ennek a szerzetesnek az élete ihlette meg őt, és ő is ezért fogott gitárt, mert megtudta, hogy aztán ez az ember aluljárókban kóvályogott, és ott is próbált énekelni, de teljesen tönkrement, és éppen ott tartottam a könyvben, amikor vette szerzetesként a cellájában egyenként vette be a gyógyszert, és az örökbefogadott lányának mondta a búcsú szavakat, és azt mondja, hogy ezt letette a telefont, és éjjel soha ők egymás szobájába nem nyitnak be, és volt egy barátja, és rajta addig senki nem segített. Úgy tűnt, hogy sem ima, sem barátok, sem kórház, sem orvos. Nem segített rajta semmi. Hívő volt, tudta ezt, és szenvedett. Testvérek, lehet, hogy csak ő meg én vagyok így, hogy hívők vagyunk, és szenvedünk a bűneik miatt. Tényleg a hülyeségeink miatt, tényleg amiatt, hogy nem tudok valamitől szabadulni. És akkor vannak raffinált próbálkozásaink, hogy azt a hibánkat vagy bűnünket megkereszteljük, krisztianizáljuk, megmagyarázzuk, szalonképessé tegyük, vagy elfojtsuk. Ez a másik nagy kísértése a kereszténységnek, hiszen elvárjuk egymástól a bájvigyort, a keresztény mosolyt, az ima életet, a keresztény életet, és mégis alapvető kérdések vannak és problémák az életünkben. Jézus olyan valaki volt, akihez lehetett közelíteni, amit mondtunk, és fel lehetett neki tenni kérdéseket. És ő nyílt volt, és őszinte volt, és nem várt el valamiféle viselkedést. Mi sokszor a közösségeinkben elvárunk egymástól viselkedést, különböző viselkedést. És visszatérve erre a szerzetesre, és gyönyörű verseket írt, gyönyörű sanzonokat írt, és Sije Jenőnek van egy olyan dal, kár, hogy nem hoztam el, most meghallgathatnánk, hogy hosszú az éj, néha nagyon hosszú az éj, az éjszaka, de Jézus visszatér. Azt mondja, hogy valóban van balsors, de Jézus is van. És pont arról beszélt, amit nem a mi terminológiánkkal fejezett ki, hogy krokodilok vannak meg egyebek, hogy nagyon sokan nem értik, egyszerűen nem értik a bűnösöket, az elesetteket. Ő maga is magyarázó, nem tudja, hogy hogy vált teljesen alkoholistává. És mennyire egy szuperintelligens emberről van szó, de mennyire bolondította magát. És egyszer kellett egy olyan ész... Ja, igen, és a cellába akkor éjjel, amikor beszedte a nem tudom mennyi pirulát, belépett éjjel 2-kor a szerzetes barátja. Képzeld el. Azt mondja, hogy ez volt az első jel. Mert ilyen pedig nincs az ő gyakorlatukban. Nem is tör. Évtizedek alatt ilyen nem volt, hogy belépjenek egymáshoz. És belépett, látta, hogy baj van, kész, mentő, injekciók sokasága, gyomormosás, és aztán elvitték az ő barátai egy helyre, ami megragadt még nagyon ebből a leírásból, hogy a nővérek pedig 2 napig csak kábult volt, és a nővérek uramnak szólították. Hát franciául. És azt mondja, hogy ők uramnak szólítják őt, akik hát tudják, hogy behoztak egy alkoholistát. És aztán az orvos 2 nap után kezdett vele beszélni, és azt mondja neki, hogy hát de uram, ez alkoholizmus. Ez alkoholizmus. Ő már évek óta alkoholista volt, és nem akart ezzel szembesülni. És azt mondja, hogy a hívő barátai sem mondták ki neki ezt a szót. Nem mondták ki neki. És képzeld el, közben szolgált. Tehát gitározott, énekelt, Jézusról énekelt, és muszáj volt már a koncertek előtt is innia, mert már remegett, hogyha nem jutott hozzá a pohárhoz. És akkor ott az orvos mosolyogva, szeretettel mosolyogva, de határozottan azt mondta, igen, ön alkoholista. És azt mondja, hogy ez volt a második jel, aminél azt érezte, hogy Isten jön érte. Tehát az éjszaka nagyon hosszú, de eljön a hajnal, és Jézus eljön értünk. Eljött értünk ebbe a sátorba is. Testvéreim, Albert Schweitzerről sokan hallottak már, a 20. század egyik Krisztus követője volt, és tudjuk, hogy afrikai országban épített kórházat benszülötteknek, sok szépet, érdekeset el lehet róla mondani. Róla az maradt meg leginkább az emberekbe, hogy az életet tisztelte, de nem biztos, hogy így gondolták az ottani feketék, akik segítettek a kórház építésében, mert megtörtént az, hogy építettek egy új kórházépületet, ugye cölöpöket ástak, nagy gödröt kiástak, és hogyha a nagy doktor, ugye Schweitzer arra járt, és látta, hogy a cölöpöt már dobnák be a gödörbe, helyeznék el, és meglátott ott férgeket, kukacokat. Volt olyan, kivetette a cölöpöt velük, és azt mondta, hogy szedjék ki ezeket. Tisztelték, szerették őt, mert sok jót tett, sok száz emberrel, de el tudom képzelni, hogy a háta mögött összenéztek a feketék, hogy hát jó ez az orvos, de itt valami gáz van vele, valami bolondság van vele. És az egyik reggeli áhítatát, amit leírt, és azt hiszem pont a református egyház adta ki ezt a Schweitzer könyvet, Dani Laci bácsi, debreceni református lelkész írt róla, és benne van az egyik reggeli áhítata, amiből csak az maradt meg bennem, amikor leírja azt az élményt, hogy mit jelentett, hogy ki halászott egy darazsat a vízből. Mert őt sokszor vitték csónakon betegekhez. És akkor megláttak, hoppá, hát krokodil. Benne van a krokodil is az áhítatban. Megláttak egy krokodilt, hát a kísérői azonnal kapták a puskát, hogy lőnek. Miért? Mert krokodil, puska, lőni kell. Krokodil ronda, veszélyes, életveszélyes. Ahogy bennünk van sokszor, szúnyog, ütünk. Darázs, taposunk, pók, esti hírlappal, vagy Magyar Nemzettel, vagy Népszajtság, ütjük. Ütünk, vágunk, kalapálunk. Veszély van, ütünk. És a Schweitzer tényleg azt csinálta, hogy lenyomta a puskák csövét. Ne lőjél. Azt mondta, hogy amíg ő nem támad, amíg nem vagyunk mi életveszélyben, mert valószínűleg nem arra gondolt Schweitzer, hogy együtt imádkozz el a krokodilokkal, jövel Jézus, légy vendégünk, és szép sorozatban mindenki táplálékká lesz, és így tápláljuk a krokodil populációt, hanem a végveszély van, persze, hogy lépni kell, de ne pusztítsuk el az életet. És ez Isten lelke, Isten lelkének a megnyilvánulása. És hogy mi lesz a krokodilokkal? Hát testvéreim, az, amit egy mai igében olvasunk, ebben is nagyon érdekes, hogy mit olvasunk, páncélról. Azt mondja, mi, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját. Tehát szükséged van, szükségünk van páncélra. Hát itt ezen a színpadon itt álltak betörők, gyilkosok, és arról beszéltek, hogy Jézus rájuk talált a cellában, a börtönudvarán, lehetetlen helyzetekben. Egyik másik srác írtópad is volt, nagyon erősek voltak. És átszellemült arccal beszélnek a megváltásról, a bűntől való szabadulásról. És nem lettek tutyimutyik, és nem az lett, hogy hát, ha én most Jézusban hiszek, hogy direkt lefogyasztom magam, és akkor olyan kis enervált leszek, amilyenek a hívők szoktak lenni, hogy áldás békesség, igen, áldás békesség, jó van, nagyon jó, az Úr áldjon meg téged is. Áld. Nem, ő erős krokodil. Az Úr ránézett, és most már nem az ige pereg le arról a páncélról, hanem a sátánnak a tüzes nyila, az ördögnek a támadása. Mert nem maradhatsz vételen, és nem maradhatok vételen. Hát mi lesz a krokodilok? Ha nem kis köténkét vesznek föl, és akkor táncikálnak valami krokodil showban, hanem Isten megszenteli őket, betölti őket lélekkel, és áldottak lesznek, áldáshordozók, és küldetésük lesz. Vannak küldetéses krokodilok, testvéreim. Mai ige, az első ige a Bibliaolvasó útmutatóból, Ézsaiás 61, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam. Milyen lélek nyugszik rajtunk? Milyen lélek van benned? Milyen lélek van a református egyházban, az evangélikus egyházban, a mi templomainkban, a te testedben? Milyen lélek lakozik bennünk? Jézus kérdezi a tanítványait is. Ez a gyilkos ölő lélek, krokodil is lövök? Samáriai falu nem fogadja be Jézust. Uram, pörköljük meg őket, grillezd meg őket, tüzes esőt rájuk, pusztuljanak, hiszen nem szeretnek ők, nem úgy, mint mi. Mi téged szeretünk, de ők meg pusztuljanak. És Jézus megszólal, nem tudod, milyen lélek van rajtad és benned. Isten be akar tölteni az ő szent lelkével. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Mire kent fel téged az Úr, mire küldött el, krokodil testvérem, mi a dolgod, mi a feladatod? Sokan azt mondják, hogy a gyakorló keresztények, akik imasátorba mennek meg templomba. Hát az a szükséges minimum, az a minimum, nem az a cél, nem az a cél. És erre kellett nekem is rájönni, nekem nagyon nem tetszett az az elképzelés gyerekkoromban, amikor állandóan templomba jártunk, meg házi bibliórák voltak, meg minden, hogy ez a kereszténység. Nem is ez a kereszténység, testvérek. Sokan azt hiszik, hogy ez a kereszténység. Hát nem ez. Most lehet, hogy néhányan megnyugszanak. Hú, de jó. Eddig se jártam templomba, de most már aztán egyáltalán nem. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Hát Isten népével, Isten családjával találkoznunk kell. Igét kell hallanunk. Reménység szerint ige hallatszódik a templomokba, ha hallatszódik, ha hallatszik. És urvacsorát kell vennünk, és a keresztség ajándékában részesülünk, és tudnunk kell egymásról. Hát de hát nem ez a cél. Az élet, a küldetés, a követés. Hát ez a cél. Követik a bárány, bárhová is megy. Volt egy gyönyörű ének, soha nem hallottam még, hogy Jézus, te ott vagy, ahol baj van. Hát, ha te azt mondod, hívő vagy, és Jézus benned él, akkor te is ott vagy, ahol baj van. De természetesen muszáj közlekedni. Kijár és bejár. Visszamegyünk, imasátor, feltöltekezés, fölszívjuk magunkat, hogy ma mondanánk, de nem a világ lelkével, hanem Isten lelkével, és van erőnk, és megyünk, és hordozunk. Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam. Elküldött. Engem is ide elküldött, tudom, de téged is elküld. Sok dolgunk van, nagyon sok feladatunk van. Elküldött az Úr, hogy örömhírt vigyek. Örömhírt hoztam, jó hírt hoztam. Örömhírt vigyek. Testvéreim, a 60-as években, csak motivumokat villantok föl, a 60-as években robbant valami a világban, nyugati világban. Így is mondják sokan, hogy a rock, a szex, a drog robbanása volt ez. Minden esetre az akkori fiatalok valami mélységes ellenállással voltak az öregek, a papok, az egyházak, a szülők, sokszor álságos képmutató világával szemben. Persze valószínűleg túlzásba is vitték ezt a kritikát, de azt mondták, hogy elég, elég ebből. És létrejött a diáklázadások mozgalma, létrejött a Jézus mozgalom, a hippi mozgalom, a virág a szájban, akár mesztelenül, akár egyszár ruhába, és a békét hirdetjük. Lennonék mondták, hogy ne háború, szeretkez. Akkor volt ugye a vietnámi háború. Ebből a mozgalomból nőtt ki például a Kálvári Chapel, a Golgota gyülekezet, amiről sokan tudnak. Akik nem foglalkoznak, nem kritizálják a többi egyházat, egy szál egyszerű ruhába ők átélik az Isten jelenlétét, hirdetik az evangéliumot. Ettől nagyon sokan idegesek és rosszul vannak a történelmi egyházakban, de végig kéne gondolni, hogy mit képviselnek ők, hogy nincs-e valami álságosság a mi életünkben, amivel szembe kellene néznünk. Tehát jött ez a 60-as évek nagy mozgalma, és az, amit ma most átélünk, persze, hogy nyilván nagyon összetett és nagyon bonyolult folyamat, de miről van szó? Egyik az, hogy az uralkodó trónoltár szövetséges egyháztól Isten elvette az anyagi, a gazdasági, katonai, politikai hatalmat, ezért ilyen értem az egyház védtelenné vált. Az egyházat ma is olyan közeg veszi körül, mint az első gyülekezeteket. Csak a mai egyház erőtlenebb, mint az első gyülekezetek. Mi az, ami körülvette őket? A közöny és az ellenséges indulat. Az egyházat Európában ma is közöny és ellenséges indulat veszi körül. De van-e bennünk erő? Van-e bennünk lélek? Nyugszik-e rajtunk a lélek? Aztán mások meg sodortatnak egyszerűen simán az emberi bűnös kívánságaik miatt. És tök jól jön ez a korszellem az egyházban, egyházi gimnáziumokban, fesztiválokon, bárhol, hogy ez egy, így is mondhatnák, tök jó buli ez a keret, tehát ez a buli kereszténység. Gyere ide, gyere oda, egy ilyen szent turkáló, ahol jobbat találsz, ahol szebben énekelnek, hangosabban, akkor oda megyek, egy fogyasztói vallásosság kezd elterjedni, és egy ilyen turmix kereszténység, ami egyébként erőtlen, ami megbukik az első kísértéskor, az első nagy nyomás alatt, az első nagy prés alatt. Tehát ez erőtlen, és ezzel szembe kell nézni, és azzal is szembe kell nézni, és azt is tudatosítani kell, hogy egy démonikus korban is élünk. Ez lehet, hogy középkori dumának számít valakinek. Én tudom, én ismerem a sátán szája leheletét, és érezzük és látjuk sajnos nem csak azt, hogy az Úr jó, hanem hogy a gonosz gyilkos és hazug, és pusztít egy nemzedéket. Hihetetlen intenzitással, hihetetlen nyomás van rajtunk. Mindnyájunkon, minden szempontból. Az, hogy a szobádban van a bűnnek a kapuja, például az internet által, bármi, szinte akármi és bármi azonnal elérhető. Ezek nagyon komoly és intenzív és széleskörű kísértések. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy kedves krokodilok, kedves krokodiltestvérek, vagy gyíkok, vagy hát madárkák, vagy karvajok, vagy zergék, vagy nem tudom, micsodák vagyunk, hát töltekezzünk be lélekkel, mert másképp nem fog menni, mert másképp elsodortatunk. Szent immunitásra van szükségünk, ellenállásra. Mérges, mérgezett, járványos területeken élünk, mozgunk. Ezért csak úgy marad meg Isten népe, és csak úgy töltöd be a szolgálatodat, és nem fogsz elsodortatni, hogyha ő benned van, ha ő veled van. Egyébként, ha már a fogvatartottakról beszélünk, egyrészt még megemlítem a Lajos testvéremet, aki klimpírozott, tudjuk, hogy bent tanult meg a börtönben játszani. Hát ő az, akiről én szoktam beszélni, hogy egykorú velem, ez az ember, aki itt szolgált délután, 16 éves kora óta, 50 éves, 16 éves kora óta nagy részt bent van. Halmazati bűncselekmények és nagyon súlyos bűncselekmény miatt. És már, mit mondott? Ki volt itt? Mikor tért meg? 1994-ben. Bent a börtönben megtért és megszabadult. Mennyi van most? 2009. Kérdeztem a Margitot, és mennyi van még bent a Lajosnak? Még legalább 5 év. És hát belül szabad. És evangelizál. És Isten használja. És ez nem egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen traktátusos stílus, hogy ó, milyen csodálatos, ó, mi... Nem, ez nagyon kemény dolog. Nagyon kemény. Csak ilyen kis jelek vannak, hogy végig tetovált karja volt, hófehér a bőre. Képzeld el, évtizedek óta börtönben van. Amikor együtt voltunk ott egy 3-4 órás bibliaórán bent a börtönben, és akkor ott még az irodában beszélgettünk, imádkoztunk, soha nem felejtem el azt a jelenetet, amikor az előtérbe búcsúztunk, és ment a zárkája felé. Ez a Lajos, aki úgy prédikál, sokkal jobban prédikál, mint a legtöbb lelkész. És ment a zárkája fel évtizedek óta, és mi meg mentünk ki a napfényre a Váci börtönről. Ez nem móka, ez nem játék, ez nem egy kis megható sztori, de ez neked szól, és nekem szól. Mert igen, szoktuk mondani, hogy rácsok mögött szabadon és szabadságban, rabságban élünk. És most jön az ige, még az ige üzenete ezzel kapcsolatosan, hogy mindegyikünknek vannak élethelyzetei, családi helyzetei, idegbeteg anyja, meg frusztrált apja, meg nem tudom milyen még, meg ilyen barátja, meg olyan teste, ami frusztrációt okoz, meg a saját gyülekezetét érzi sok ember fogságnak, rabságnak, börtönnek, és szabadulna. Sok-sokféle fogság van és rabság van. Testvérek, mit mond nekünk ma este Isten igéje? Elküldött engem is és téged is, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Nem a tutyimutyik az alázatosak, hanem olyanok, akik tegnap este is, és de jó volt, hogy valaki belökött már engem is az imasátorba, és láttam a sok cetliket halommal, amikre ott van, odaírtátok a fájdalmakat, a bűnöket. Láttam a nagy fakeresztet, ami tel is teli van a bűnökkel. Fölszegeztetnek ezek a... És ezek csak külső jelek, külső jelképek, de ezek mind valóságosak. Aztán ott az imafal, ahol azt olvastam, hogy legyen ébredés a mi gimnáziumunkban, a Bármadasban. Hát ez már Szent Krokodil program, testvéreim. Hát ez talán működik, talán él az Úr. Hát él az Úr. Hát itt van velünk. Dolgozik értünk, dolgozik velünk. És csodálatos volt az is, nem tudok szabadulni ettől a délutáni Isten tisztelettől, és tanúságtételt nagyon szíven ütött, pedig már sokszor láttam, hallottam őket. Készítettek erre az alkalom egy szép kék pólót, Simon András grafikus rajzával, egy börtönrács, és a rácsot, mint egy fonalat, a Szentlélek galambja kibontja. És itt volt a szívükön az ige, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Nem véletlen volt a szívüknél ez az ige. És itt énekeltek, nem tudom, egyrészt sokan nem voltatok itt, azért is mondom, és akik meg itt voltak, nem is biztos, hogy tudják, hogy kik voltak itt. Egyrészt azok, akik ma és most be vannak zárva, és nem jöttek őrök velük. A Váci Katolikus Székesegyházban egyszer egy ökumenikus ifjúsági napon hallottam őket szolgálni, minden templomajtóban fegyveres őrök voltak. Megérkezett a rabszállító a sekresséhez, bilincsbe bevitték őket, a bilincset a sekressé asztalra letették be a szentélybe, és a szentély négy pontján egy-egy fegyveres őr így nézte őket. Ők meg Jézus, Jézus, és őrület. Jézus? És figyelt, hogy ha ugrik, akkor lőni kell, vagy ráugrani, vagy bármit. Mert meg, tehát fantasztikus, félelmetes, 20-30 évre el vannak ítélve, és kihozzák őket a levegőre. És persze sokszor mennek ilyen programokra, mert addig is történik valami. Nagyon, és itt az én Lajos testvérem és a többi itt sétált. Nem voltak őrök. És itt volt ugyanabban a pólóban börtönparancsnok. Csuka Tamás volt dandár tábornok, nyugalmazott református tábori püspök. Itt dalolt közben. Mondom, Tamás, mennyit kaptál? Örök élet, fogytiglan? Nem rossz, mondom, nem rossz. És a Csuka Tamás és a munkatársak és a börtönlelkészek ugyanabban a pólóban, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ahol nincs az Úrnak lelke, nincs szabadság. Nincs. Nincs. Ha prédikálok, akkor se vagyok szabad. Ha családi állítatot tartok, akkor sem. Ha bizonyságot teszek, akkor sem. Ha lelki gondozói beszélgetésre, nem vagyok szabad. Isten pedig azt akarja, hogy szabadok legyünk. De nem akármitől, a bűntől, haláltól, ördög hatalmától. És aztán, hát nem biztos, hogy ez mindenkinek jó hír, újra szolga leszel, rabszolga leszel. A szeretetnek, az örök szerelemnek a rabszolgája. A drága Jézus rabszolgája. De hát ez annyit jelent, hogy az élethez csatlakozott a te életed. Rácsatlakozott. És ezért ettől kezdve élsz. És szabadon repül a madár már az oltárra, hogy áldozattá legyen szabadon. Szabadon. Tehát nem buli kereszténység. Ez nagyon megkísért ma sokakat, hogy egészséges vagyok, pénzem van, mindig sikerül minden, sok minden sikerül, aztán sok védelem sikerül, mert menni kell. Testvér, menni kell. A kereszténység menés, küldetés, gyaloglás. Követem a bárányt, bárhová is megy. Hova? Hát itt van a felsorolás. Elküldött, hogy örömhírt vigyek, itt nincs olyan templomba járjak. Nincs olyan. Hát ez valami őrület, hogy a pénzből és a politikai és állami támogatása sóhajtozó egyházak azt akarják, hogy megteljenek a templomaik. Elkárhozandó reformátusokkal, és evangélikusokkal, és katolikusokkal? Mi a túrót ér az, ha reformátusként kárhozol el? Teológiai tanár, vagy diakónus, vagy kántor, vagy akárki. Nem a reformátusság kárhoztat el, hanem a megtérés hiánya, a lelketlenség, a lélek hiánya. Mert nem az a cél, hogy megteljenek a templomok, hanem ahogy itt egy testvérem imádkozta, hogy kiürüljön a pokol, és hogy a pokol valósága törjön meg a te életedben, és megteljék a mennyország. Ez a cél. Hát ehhez lehet eszköz a templom is, de ez a sátor, és leginkább a tested sátra, ha abban az Úr lakozik, akkor téged fog használni az Isten, akárhol vagy, és bárhol vagy. Fog használni. Lehet, hogy segít valakinek az engem frusztrált, és engem mindig zavart, amikor szuper keresztények beszámoltak arról, hogy felszálltak a vonatra, mentek valami konferenciára, és öten ültek a fülkébe, és másfél óra múlva már ott mindenkinek igéslapja volt, bibliája volt, már mindenki megtért, és mondom, én nagyon tróger keresztény vagyok, én sokszor lapítok, ülök, meg nem olyan egyszerű, nem ez a lényeg, nem görcsösködni kell. Ha valakinek ez természetesen megy, ha az Úr lelke van rajta, hát akkor szóljon akárhol, bárhol, és lehet is, és meg is adja az Úr. De nem ez a lényeg, hogy milyen viselkedési formát tanulsz meg egy biblia iskolán, vagy a teológián, hanem egyetlen egy iskola van. Mit énekeltek ők itt? Nem tudom pontosan idézni. Én nem teológiát tanultam, hanem átéltem Jézus szabadítását, szabadságát. Nos, ez a kettő azért találkozhat, tehát ne is ennek kétségbe, itt teljesen a teológusok és a lelkészek. Vannak csodák. Egy teológus is megtérhet. Egy lelkész is megtérhet. Sőt, még üdvözülhet is. Jó a hírem számotokra. De nagy csoda. De nagyon nagy csoda. Nagyon nagy csoda. És hogyha ez a hit meg is marad, és elkezd élni, és működni, és hatékonnyá válik, és a bezárt, lezárt, sokszor kőkoporsóként funkcionáló templomokból, az infantilizált, mumifikált, és infantilis kereszténységből kilépő, működőképes, határozott, természetes, normális Jézus akar benned gyalogolni a pokolig. Hát ez a kereszténység, ez a küldetés. Ettől vagyok jól, ettől vagyok boldog, ez a boldogság. Nem attól, hogy nincsenek szenvedéseim, hanem hogy az Úr velem van, az Úr bennem van, és van értelme, az istenes életet élhetek. Ez egy emberi, ez egy normális élet, az istenes élet. Az Úr lelke rajtam van, bennem van, és elküld engem az alázatosaknak, azok, akik nem... Múltkor képzeld el, hát ez őrület. A mi egyházunkban van egy megújulási csoport, és ők elkezdenek most egy intenzívebb ifjúsági munkát, és ez az én egyik barátom, aki koordinál, nem is annyira barátom, hát barátfélék vagyunk, testvérek vagyunk, nem vagyunk túl közel egymáshoz földrajzilag sem, de mondja nekem telefonban, hogy fölhívtam 50 lelkészt, és volt, amelyik lelkész azt mondta, hogy te, remélem nem a megtérésről fogtok beszélni, mert áll a hátamon a szőr, ha megtérésről beszéltek. Értjük? Na ez most szúnyog, vagy darázs, vagy krokodil, nem tudom, itt a Bibliámon. Tehát az alázatosoknak, akik kiáltanak, Uram, könyörülj rajta, mert rohadt szemét parázna vagyok, imádság közben is. Elesett vagyok, nyomorult vagyok, hát nem tudok nélküled még hinni se, levegőt se venni. Nem tudom anyámat szeretni, nem tudom úgy szeretni korosztályomat, ahogy te szeretted. Nem tudom megcsókolni a krokodilt, nem tudom. Undorodok tőle. Büdös a szája, sok a foga. borzasztókat durran, csapkod a farkával, mint elegem van, nem bírom, uram, nem bírom. Az egész környezetemből, az egész világból. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözöm a megtört szíveket. Bekötözöm a megtört szíveket. Összetört, sok-sok összetört, nagyon sok összetört szív van. Nagyon sok sérült lélek van. Nagyon sok sérült fiatal van. Közelítenek-e hozzád a megtértek? Vagyis a megtörtek, hogy aztán megtértek legyenek. És te közelítesz-e hozzájuk? És tapintattal fogod-e meg a szívüket? És amikor már ott van a mocsárban, akkor ütöd-e a fejét a Bibliával, ígével, az íg, hosszú íge, hogy még lejjebb, mint a cölöp felé. Hát már nem él, már mit akarsz vele? Mit ütöd? Törjön már össze a mi nagy evangéliumi szívünk végre egyszer, hogy aztán minket is bekötözzön ő, az áldott orvos, a drága orvos. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hát ez a kereszténység. Jézus így indít. Bemegy a szombati ifire, ma így mondanánk, a názáreti zsinagógába, előveszi a tekercset. Hát eddig még minden rendben van. Megyünk zsinagógába, templomba, olvassuk az ígét, Ézsaiás, az Ószövetség evangélistája, a fele alszik már, a másik fele, azt mondja, hát milyen szép ez. És tényleg milyen jó is lenne a világ, hogyha e szerint élnénk. Érted? És röhög a sátán, hogy vallásoskodtok, énekeltek, dicső csopi van, meg minden vacak van, de nem törik meg az átok az életekbe. Nincs szabadulás, nincs gyógyulás, nincs szívbekötözés. És akkor Jézus azt mondja, ez a fiatalember, ácsmester, mert ő maga is ács volt, felolvassa ezt, ezt olvasta föl. Összetekeri a tekercset, és azt mondja, most teljesedett be fületek hallatára. És mi a mise vége? Megölni. Kiölni. Miért? A működőképes Istent. Kirúgni, kiölni, mert nekünk marha jó a párnáinkon ücsörögni, a termálvízben imaközösségeket tartani. Ez nekünk egy ilyen kis konszolidált, fogyasztói, puha vallásosság. Hát Jézus minden volt, de nem ez. Összetekeri. Most olvastam múlt héten újra ezt az igét. Azt mondja Isten Mózesnek, miért kiáltasz hozzám? Indulj a néppel. Mondhatnánk, van ennél csodálatosabb az Úrhoz. Kiáltam vele, imasátorba lenni. Nagyon kell az imasátor, hagyd ott a bűneidet, de a bűneivel vacakoljál évtizedeken keresztül. Nem a bűn a nagy kérdés az életed. Szokták mondani, a bűn a fő kérdés. Nem a bűn a fő kérdés, hanem hogy követed-e a bárányt, élsz-e, Isten fia vagy-e, betöltöd-e a teremtettségben való küldetésedet. Hát vegyük azt, amikor az Isten megteremtette Ádámot, Évát, akkor most az volt a téma mindig, hogy lesz-e bűn, nem lesz-e bűn, hogy lesz bűn, hogy nem. Nem, kapálj, Adamko! Dolgozz, lesz paradicsom, csinálj gyereket, működj, élj! Ne olyan enerváltan, sápadtan, mint nagyon sok mai fiatal, félnek, nem csinálnak semmit. Már van lakása, már van szakmája, már mi, de nem csinál semmit. Nem csinál semmit. Ezer oka van rá, mert ilyen a kor is, meg ő maga is fél, és vannak ezek a mozdulatlan krokodilak. Én nagyon szeretek a pesti állatkertbe bebenén, és van ott, és újra megépítették a krokodilházat. Évtizedek után, mert bomba találat érte valamikor a háborúba, és egy nagyon egzotikus, különös. És mindig a nagy izgalommal belépek, na, jövök a krokodilokat nézni, és akkor látok egy kődarabot, egy ilyen szobrot. Még a szemeserebben, semmi. Úgy látnék, egy, ha így megmozdulna a farka, hát akkor legalább valami élményem lenne. Fizettem egy csomót a pénztárnál. Legalább a krokónak a... Semmi. Kész. Hogy lett ebből három kis kroki a héten, azt nem tudom. Fogalmam nincs. Hát tudjátok, hogy bemondta a hírek, hogy három kis krokodil kelt ki a tojásokból. Hát Lajos. És ilyenné válhat az egyház. Ilyenné válhat az egyház. Mintha mumifikálták volna. Mintha kő lenne. És akkor járuljanak hozzá. Üljünk be a kőkoporsókba. És csináljunk régi vagy új liturgiát. Most megyek, ha Isten megsegít, Erdélybe. ifjúsági IKE konferencia, és akkor beszéljünk a régi meg az új református liturgiáról. Beszéljünk! Tudod, mi az új liturgia, meg a régi liturgia, hogy követed Jézust. És akkor az egyház vitatkozik. Ostja, kenyér, térdelve, állva, így halleluja, így halleluja, így halleluja, így halleluja. Hogy legyen, ha gitárral halleluja, vagy orgonával halleluja. Szekciócsoportok, konferenciák, és a többi, és a többi. Őrület! Én azt mondom, hogy őrület. Jó, beszéljünk, beszéljünk. És ez mit segít rajtad? Mit segít a te paráznaságodon, régi vagy új liturgia? Mit segít a halál félelmeden? Mit segít a depressziódon? Mit segít? Csak az segít, ha megszabadulsz, és akiket a fiú megszabadít, tényleg valóság, akiket meg nem szabadít meg, azok meg valósággal rabok. Bibliával a kezükben. Bibliával a kezükben. Jönnek az atyafiak, János, János, hát már ez is Golgotába jár. Hát már az is Golgotába jár. Éveken keresztül hallottam, Golgota, Golgota. Nem egy rossz név egyébként szerintem, a Golgota. Elmentem, megnéztem, hát teli van református, evangélikus, metodista, baptista fiatalokkal. Ennek sok oka van, több oka van. Van, akinek tényleg viszket a füle, van, aki tényleg nem szolgál a maga gyülekezetébe, de van, aki meg szomjan hal, van, aki meg éhen hal, és nem kap táplálékot, és azért, hogy ne halljon meg lelkileg, hát elmegy abba a Volt Horizont moziba, és vagy elmegy Pasarétre, és hallgatja a Kálmán testvérünkön keresztül jövő élő vizet, hogy ne halljon meg, hogy ne pusztuljon el. És akkor hallom, a szószékő azt mondják, hogy jöjjünk templomba, meg fizessünk, meg adakozzunk, meg legyen templom kert takarítás. És mi van a nagy tisztető szívével? És mi van a gondnok úr szívével, családjával? És mi van azzal, hogy bortermelő vidéken délután nem lehet presbiterülést tartani, mert mindenki részeg? Mi van ezzel? Hát bajok vannak, problémák vannak. Akik a templomba járunk is, gyűlölünk, hazudunk, pletykálkodunk, paráználkodunk, nem népszerű ezt mondani. Mert azt mondja, mit papol ez itt nekünk? Volt már olyan Erdélyben, én hát Isten kegyelmében 30 éve járhatok a úgynevezett határon túli területekre, és teljesen otthon érzem magam, én nem vendégnek érzem magam, de volt olyan, hogy Erdélybe feláll egy bácsi, maga meg mit jött ide Budapestről? Ezeket elmondani. Hát mi az, hogy Budapestről? Hát rázzuk föl egymást, testvérek, baj van. Enerváltságból, és a tehetetlenségből, a mumifikált állapotból haladjunk az igével. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Hát ez csodálatos, testvérek, nem? Nem is én választottam, ez mai ige. Hirdetjük, hirdetem számodra is Jézus Krisztus nevében, meghatalmazásával, a te életed számára is az Úr jóságának, kegyelmének, irgalmának esztendejét. Hogy bár ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, de ő ránk néz, ránk tekint, és meg tud, és meg akar eleveníteni. És Istenünk bosszú állásának napját. Nem értettem ezt. Hogy jön ez ide? Persze értjük, hogy kortörténeti viszonyok között Izrael népe harci helyzetben volt környező népekkel, de ez megint csak mit érünk ezzel, ha itt hittanozunk, és történelmórát tartunk, egyháztörténetet. Mi van a te ellenségeiddel? Tehát Isten bosszút áll az ellenségeiden. Mert valóban így van, hogy vagy az ördög nyűszít, vagy te nyűszítesz. Ennyi. Nincs több lehetőség. Isten bosszút áll érted, szerelmetes fiáért, mert te is az vagy, és az lehetsz. Az ellenségeden, aki meggyötört téged, akivel szemben tehetetlen voltál, mert nem volt rajtad az Úr lelke, és nem volt benned az Úr lelke, ezért nagyon meggyötört a sátán, az ördög, a gonosz lélek. És Isten ezeken bosszút áll, azért jött az ördög munkáját te benned, a te idegrendszeredben, meg a hipotalamuszodban, meg bármitben, lerontsa, ezért add át teljesen magadat a jó léleknek, Isten drága szent lelkének. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állásának napját, hamu helyett fejdíszt adok. Isten szerelmesei vagyunk, szerelemmel szeret minket. Titeket pedig az Úr papjainak nem. Na hát akkor most már tudjuk, hogy mi lesz a krokodilból. Pap. Krokodil pap. Pap krokodil. Az Úr, titeket pedig az Úr papjainak neveznek. Istenünk szolgáinak mondanak. Testvérek, lehet jól élni a palástal. Oké, mindent lehet jól csinálni, meg rosszul csinálni, de ne hidd el, hogy a lelki pásztor dolga csak a szolgálat, meg a Teréz anyáé, meg a Teréz apáé, meg a unokájáé, meg nem tudom, tiéd, te vagy az Úr papja, az egyház az Úr papja, nekünk ez a dolgunk. Hát mit láttunk itt ma délután, hogy ezek, amit csak én tudok, legalább 6-7 felekezethez tartoztak ezek a börtönben megtért testvéreink. Kint is, bent is. Különböző felekezetek, különböző csoportok. És ezt a mi felekezeti sovinizmusunk nem tudja lenyelni. Mert mi az Istent is nagy bajuszú csizmás magyarnak képzeljük el. Vagy Luther, olyan, mint Luther. Biztos olyan az Isten. Vagy nem tudom. Ugye, kedves katolikus testvérek, nem véletlen, hogy kék ruhába látják Máriát, mert ezt látták, ezt tudják. Tehát testvérek, ezek kulturális kérdések is. De újra és újra kell mondani, hogy az Isten nem református, nem evangélikus, nem golgotás, nem baptista, nem ilyen, nem olyan. Mindnyájunk atya. És felhasználjuk a templomokat, amik használhatóak. Aztán vannak kiürült, tényleg kőkoporsok. Fölhasználjuk a régi meg új liturgiát, orgonát meg a gitárt, bármit. Aztán ha nem, Isten félreteszi. Csak Isten nem hagyja a világot, nem hagyja a megkötözötteket. Ha kell, a magyarországi evangélikus és református egyház nélkül is fog menni. És akkor lehet hisztizni, hogy mennyi szekta van itt Magyarországon. Már megint rajongás terjed meg. Hát nem csinálod. Hát te nem csinálod egyház. Akkor az Úr küld majd másokat. De az Úr szerelemmel szereti a földet, körülveszi a földet, kijön az a víz a küszöb alól, és térdig, bokáig, térdig, derékig ér, aztán megúszni való nagy agapé tenger az ő szerelme szeretete. Micsoda kis szigetekben gondolkodunk mi. A tócsák és a pocsolyák sósak maradnak, ezt olvasok Ezékiel 47-nél. Tócsák, pocsolyák sósak maradnak, amelyeken nem árad át az árad folyó, ugye az új forrás CD-n gyönyörű ez az ének a amit talán sokan ismertek. Áradj folyó, sodorjel, vígy magaddal, hova a bűnösökhöz, a bajban lévőkhöz. Ez az Isten látása, ez az új liturgia, ez Jézus Krisztus liturgiája, hogy ez ő szent lelk által bennünk él, és megyünk, és elvégezzük a dolgunkat, feladatunkat. Titeket az Úr papjainak neveznek. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Most már vége fele járunk, ez is jó hír, örömhír, de szeretnék még idézni a mai igék közül valamit. János 19 is megvan mára írva. És abból csak egy mondatot idézek, és néznek arra, akit által szegeztek. Néznek arra, akik által szegeztek. Testvérek, emeljük föl szívünket, emeljük föl tekintetünket, mert ő magához vonz minket. Nézzünk rá, akinek a sebeiben van a mi gyógyulásunk. Aki látta ezt a tehetetlen, büdös krokodilfarmot valóban. Nyomorult, ilyen-olyan elesett áll, eljön, és krokodillá válik. Na, micsoda botrányos gond. Jézus Krisztus, mint krokodil. Hát nem ezekkel a szavakkal, de olvasd az Ézsaiás 53-at. Rettenetes volt, csúnya volt, nem bírtunk rá nézni. És ezért nem kell a ihaj-csuhaj keresztjének a kereszt evangéliuma. Kereszt nélkül, bűnbánat nélkül, összetörettettség nélkül, és pokoljárások nélkül képzelik el a mennyországot, az nem az. Ő bűnössé, bűnné és átokká lett, érted és értünk. És nézzünk föl rá, nézzünk ma este föl, hogy ilyen lett. Ő vitte föl ezt a szörnyűséget a fára. És az esti ige, Apostolok cselekedetei könyve 17. fejezetből, Isten szól ezen keresztül is. Azt olvassuk itt, nem olvasom az egészet, csak egy-két mondatot belőle. Pál Tesszalonikában. Egy valamikori használhatatlan Istenért rajongó pacák, aki ölte a mozgékony aktív Krisztust és követőit. Ölte. Nagy, hosszú, zsidó, farizeusi rabbi fogakkal. Élve fogyasztotta a hívőket. Új természetet kapott. Az Úr lelke rajta volt, benne volt. Ezért más természetet kapott, és elindul, és ott hagyja aztán a Jeruzsálemet, ott hagyja a rabbiát, ott hagyja ezt az őrületes, impotens, használhatatlan, sőt, gyilkos vallásosságot. Mert ő hívő volt, hívő, hívő. És mit olvasunk? Miután alig bírjuk elolvasni, kérem szépen, olyan helyekre megy. Amfipoliszon. Mi közünk nekünk Amfipoliszhoz ma este? Pál apostol megy Amfipoliszba. És Apollónián eljut Tesszalonikába. Tehát miről van szó? Megy. Mit keres Pál apó ilyen helyeken? A legvadabb álmaiban erre nem gondolt, hogy Amfipolisz, Apollónia, Tesszaloni. Hát sokkal jobban hangzanak azok, hogy Názáret, meg Jeruzsálem, mi házunk, mi várunk, kicsit szenvedő, ücsöpicsi népünk, a kiválasztottak, és sok büdös gólyit körülöttünk, és ó, mi az Úr szereteté. Amfipolisz, Apollónia, Tesszalonika, gyerünk, lüktet benne Isten szeretete, dobog a szíve, az Isten szíve dobog Pálban most már, és azt olvassuk, a vád feléjük, mert fölbojdul az egész város, nagy hiszti lesz körülöttük, hogy, testvérek, ne, ennyi politika ma estére, várjuk, hogy a Viktort vissza, nem? Hát, jön Viktor, na, várjunk, nem politikai gyűlésen vagyunk, hívő testvérünk lesz a miniszter, a király, Szent István, meg nem tudom mi, dől a lé, újra elalszunk, épülnek a házak majd. Jöjjön Viktor, persze, ez amiben van, ez szörnyűség, egy nép megy tönkre, politikai asszisztenciával. De nem ő a megváltó. Nem ő a megváltó. Nem ő a megváltó. Ő nem fog, és a pénz nem fog rajtunk segíteni. A kereszténység ne várjon állami elismerésre, mert vagy lesz, vagy nem lesz. Vagy lesz, vagy nem lesz. Emlékszem arra a rémületre 2002-ben, amikor bukta volt a konzervatív irányzatnak, olyan rémület volt az egyház központokban, mi lesz a fizetésünkkel, mi lesz az intézményenkkel, mi lesz a nem tudom, ilyen-olyan pótlékokkal, meg egyebek. Erre mondhatod, hát János testvér, te miből élsz? Igen, én is. De ha te Krisztusé vagy, és Krisztus benned él, fölfordulnak a dolgok körülötted. Feszültség lesz. Feszültség lesz, mert a politika mindig fel akarja használni az egyházat. Vigyázz! Prostitualizálja az egyházat a politika. És addig menjél el, csak amíg mi engedjük, amíg a mi párt érdekeink engedik. Ezért a magyarországi úgynevezett keresztény pártok is aláírták az abortusz törvényt. Gyilkossá váltak, Isten ítéletét fogják megkapni ezért. És ezért ölnek meg minden nap Magyarországon 200 magzatot. És millió számra aztán, mert mi a politika összefüggésében odaadtuk, oda dobtuk Krisztust. Ez azt jelenti, hogy minden esetre rosszat teszünk és csinálunk. De ezek bűnök, halálos bűnök, keresztény asszisztenciával. Nem ez segít. Tehát az segít, hogyha szembenész az árral. Ezek, ez a, azt mondja, amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvére együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták. Tehát Pál is követői meg Jázon, aki befogadta őket. Itt is megjelentek. Mit tépik a szájukat? Mit ugrálnak? Miért nem jó ez neked? Sorolj be! Nem sorolok be! Nem sorolok be! Jézus Krisztust akarom követni, nem a püspök urat. Nem! És nem a zsinatot. Amennyiben Jézus benne van, követem. És tisztelem, és imádkozom érte. Én Jézusé vagyok, Jézust követem. És ha ide helyezett, akkor ebben az egyházban. És végig kitartok, amíg ki nem rúgnak Jézusért. Nem fogom elhagyni a Golgotáért, meg a hídgyüliért. Nem igaz. Ha Isten engem ide helyezett, akkor itt van baj, itt van dolgom, itt van szolgálatom. Ennyi a küldetés. Vagy ha bevisznek katonának, vagy kórházba, vagy börtönbe, vagy akkor ott követed őt. De feszültség lesz körülötted, mert Jézus Krisztus szentsége, szeretete, igéje, feszültséget fog elsősorban benned. Hatalmas küzdelmek lesznek benned. Kain Ábel, Ézsau Jákob, Péter Júdás és a többi. Itt fognak harcolni a szívedben. És ezért kell az Úr lelke, hogy ő győzön benned, az Úr győzön benned. Megjelentek ezek itt, és felforgatják a világot. Jázon befogadta őket. Holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek. Érted a szöveget, a mindenkori dumát? Nem húzzák be a nyakukat, nem lesznek konformisták a keresztények. Ezért gyűlöli a világ Jézust. és az igazi követőit. Mert ez a nagy globál őrület, ez a liberál tőke, meg nem tudom minek nevezik, ezek gyűlölik Jézust. Miért? Jézus nem lehet bedarálni. Jézus és a követői nem lesznek fogyasztók, nem lesznek infantilis tévéidióták, nem fogják zabálni az ő kajájukat. Ezért teszik tönkre a falut, a parasztságot, mindent, mert egy hívő paraszt ember körforgásban él. Neki nincs szüksége valóban a globál tőkére, erre a diktatúrára, erre a liberális diktatúrára, mert szabad. Ezért tönkre kell ezeket tenni. Tehát konfrontáció van, harc van. És kinek mi a fegyvere? Tehát nem mindenkinek az a dolga, hogy a fronton legyen, és az elsősorban harcoljon. De nézz szembe ezzel, testvérek, ezek a mai prófétai igék. Isten igéje, üzenetem a számunkra, nem politizálás. Vagy követed őt, és akkor az élet útján vagy, és élsz, és tudod, hogy élsz. Vagy egyszerűen impotenssé válik a vallásosságunk, kereszténységünk, használhatatlanná. Az Úr, nem fognak a halottak föltámadni, nem fognak a vakok látni, nem fognak a megkötözöttek megszabadulni az ifin, az Isten tiszteleten, a táboraidban, hanem folyik majd a nagy lötyögés, és várjuk az állami jutalmat és a pénzt. Holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, hát és akkor mi van? És akkor mi van? Ha a császár és a kormány és az egyház esetleg életellenes struktúrát tart fenn, mumifikál, lehetetlenné tesz. És mi van akkor, ha Magyarországon az a törvény, hogy meg kell ölni a magzatot? És mi van akkor, ha az a törvény, hogy meg kell áldani a homoszexuálisok házasságát? Kőkeményen dolgoznak ezen az egyházunkban, a mi egyházunkban is már, a sátán ügynökei. Nem arról van szó, hogy ne szeresd és ne lépj jézusi szeretettel a bajban lévők, de hogy áld meg a céltévesztettséget, és ezt az egyházat fölhasználja a politikát, ez döbbenetes, elfogadhatatlan. Tehát a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, kettős pont Jézus. Erre nem is emlékeztem erre a kitételre, mert ugye ma szlogen az, hogy hát ki a király? Hát ki a király? Ha vagy az ördög, vagy Jézus. Mert nem a császár, nem a császár az érdekes. Nem a pártok, nem az, hogy most melyik pártra, meg hogy mind, hanem ezek szemben áll, ahogy a Dániel könyvében az ifjak. Nem eszünk király a te asztalodról. Nekünk van jó menünk, amely életet ad nekünk. Nekünk Jézus a királyunk. Testvérek, erre hív minket Isten. Hát, lehet, hogy ez nem egy jó reklámbeszéd volt, mert mi szeretjük azt hallani, én is szeretném azt hallani, hogy csak higgy, add át az életedet, és nem lesz semmi problémád. El lehet lenni az Úr kegyelmében, az Úr szeretetében, nem kell harcolni, nem kell küzdeni, de kell. De kell küzdeni, kell harcolni, de boldog leszel. Mert az Úrban vagy, az Úrért vagy, és mivel az Úr szeret, ezért az Úr szenved, és ma is szenved. Ő boldog Isten, de az Úr ma is szenved, ma is ér. Hogy képzeled az Istent? Hogy az a fölfoghatatlan sok szenvedés, ami ebben a másodpercben, ezekben a percekben is van, csak Budapesten, csak egy városban, a gyermekek megalázásától kezdve rengeteg nyűzítés, fájdalom, tehetetlenség, könyvtelen sírás. Azt hiszük, hogy az Isten nem szenved, ők csak táncikálnak a mennyben, ihaj, csuhaj, pálmalengetés. Sír az egész menny, és a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörög, és a mennyei főpap Jézus közben jár értünk, mert baj van a földön, mert a sátán uralkodik, és a sátán ereje meg kell, hogy törjön a benned lévő Jézus közlekedése, munkája és szolgálata által. Így legyen. Drága Úrunk, Jézus Krisztus, köszönjük a te igédet, amely csontunkba rekesztett tűz, amely igaz. Tudjuk, Urunk, hogy ez igaz. Tudjuk, hogy te élsz, tudjuk, hogy te szereted ezt a sérült, sebesült, bolond világot, istentelen és parázna egyházat. Ó, Urunk, köszönjük, hogy jössz értünk a pusztába, lelkünkre beszélsz. Köszönjük, hogy te, mint megcsalt férj, mész a parázna asszony után, az ember után, a hívők után, és a szívünkre beszélsz. És köszönöm, Uram, nagyon köszönöm, hogy a te szavad él, és a te szavad meg tudja törni az átkot a mi életünkben, meg tudja lágyítani a páncélt, ami a szívünkön van elsősorban az igével szemben. és köszönjük, hogy te tudod adni a te drága, szent szellemedet, szent lelkedet, a mi életünkbe, testünkbe. Ezen az estén is hívők, kevésbé hívők, küszködők, hadd tegyük le itt is, most is bűneinket a drága bárányra, aki bírja, aki elhordozza, nem úgy, mint mi, mert mi akár mit is mondunk, és mosolygunk is sokszor, de nem bírjuk a bűnöket hordozni, mert az minket megmérgez, frusztrál, lelkismert furdalást okoz, nem tudunk követni téged, nem tudunk szolgálni, nincs erő az életünkben, hogyha bűnök uralkodnak a mi életünkben. Ezért kérünk, szabadíts meg minket, Úrunk, a fogságból, szabadíts meg a két kulacsosságból, hogy ide is, oda is akarunk tartozni, ami nem megy, egyszerűen nem megy és nem működik, de mi bolond módon mégiscsak próbálkozunk vele. Ó Jézus, te vagy Jézus, Jesua, a szabadító. Légy szabadítónk személyes életünkben, bűnből, halálból, ördög hatalmából, és bátoríts kérünk arra, hogy el is mondjuk ezeket neked, akár ima sátorba, akár neked személyesen csendben, mert te vagy, te mindenütt jelen vagy. Hogy ne lennél jelen? Hiszen a fegyházban, a kórházakban, szívünk börtönében is megjelensz, mint a bezárkózott tanítványoknak, ajtó se nyílott meg, és te a falon keresztül, a zártságon belül keresztül megjelentél, és azt mondtad, hogy Shalom, békesség, békesség legyen nektek, hogyha megszabadultok. A szabadultak öröme, a szabadultak békessége töltsön be minket. De most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód. Ne félj! Ne félj! Egy félelmetes korban sem, mert én vagyok a te megváltód, én vagyok a te szabadítód. A markaimba, metszettelek be a kereszten. Enyém vagy. Érted? Enyém vagy. Örökre. És senki és semmi ki nem ragadhat Isten szeretetéből, ha ott vagy. Dicsőítünk és magasztalunk, Urunk, téged ezért. Amen.